szeretetek és békesség Istentől,
a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Advent második vasárnapjának igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvének második fejezetében, a 12., valamint a 17-től a 20. versekben a következőképpen. Mert jön a seregek urának napja minden kevély és magas ellen, mindenki ellen, aki nagyra tartja magát, de majd megalázott lesz. Porba hajtja az ember büszkeségét, és megalázza a halandók nagyságát. Csak az Úr magasztaltatik föl azon a napon, a bálványok pedig semmivé lesznek egészen. Bebújnak majd a szikla barlangokba és a föld repedéseibe az Úr félelmes fensége és méltósága elől, amikor föl kell, hogy megrémítse a földet. Azon a napon odadobja az ember a vakondoknak és denevéreknek ezüst és arany bálványait, amelyeket azért csinált, hogy leboruljon előttük. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, Advent második vasárnapja. Most már két gyertya ég az adventi koszorún. Advent második vasárnapjának gyertyája olyan, mint egy felkiáltó jel, egy figyelmeztetés. Figyelmeztet, hogy Jézus vissza fog jönni. Tegnap a katolikus iskolának a lelki napján egy kis vetélkedőt tartottunk a protestáns gyerekeknek, és a vetélkedő végén, miközben református kollégám számolta össze a pontokat, én vállaltam, hogy addig éneklünk a gyerekekkel. El is kezdtünk énekeket tanulni, az első kettő az nagyon jól ment, lelkesek voltak, várták az eredményt, és talán még azt is gondolták, hogy esetleg az éneklés is beleszámít majd a végső döntésbe. A várthoz képest aztán kicsit elhúzódott a pontozás. Jött a harmadik ének, és ezzel az egyre inkább türelmüket és figyelmüket vesztő gyerekek, akik már túl voltak ekkora a vetélkedő izgalmán és ezen a lelkesedésen, igyekeztek új kalandok után nézni. Az éneklés már nem volt izgalmas, még akkor, mikor bejött egy hitoktató, és azt mondtam, hogy akkor most mutassuk be neki azt az éneket, amely olyan jól ment, akkor még elénekelték, de már közel sem volt olyan lelkes a társaság, mint az elején. Addigra már szinte elfelejtették ennek a vetélkedőnek az izgalmát, és már nem is igazán várták a végeredményt. A lelkesedésük megtört, új célok izgatták őket. Hogyan fogunk majd hógolyózni, ha kimentünk az udvarra? És akkor megérkezett Gergő bácsi az eredménnyel. És hirtelen, mintha kicserélték volna a társaságot, mindenkinek a szeme rászegeződött. Izgatottan várták az eredményt, és természetesen a beígért jutalmat. Jön a seregek urának napja. Ez alapigénknek bevezető mondata. Jön a seregek urának napja. Az oltár előtt felolvasott evangéliumi szakaszban pedig Jézus részletekkel is szolgál erről. És jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanástalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár. Mert az egek tartó oszlopai megrendülnek, és akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Mindezeknek a fényében hadd kérdezzelek. várod-e? Várod-e az eredmény hirdetést? Várod-e Jézus visszatérését? Várod-e azt a napot, amelyről Jézus itt beszélt az evangéliumban, és amelyet megprófétált Ézsaiás? Jézusnak a tanítványai nagy lelkesedéssel várták. Minden tettük és minden szavuk mögött ez volt, hogy Jézus visszajön, és az milyen jó lesz nekünk, hiszen akkor újra vele lehetünk. Mert annyira jó volt vele lenni, abban a 3 évben, amíg itt volt a Földön. Jézus visszajön, ennél jobb dolog nem történhet velünk az életben. Ezt gondolták a tanítványok. Ők még tudták, milyen a Mesterrel együtt lenni. Várakozásuk, az Úr eljövetelébe vetett reménységük, azaz adventjük, hiszen ezt jelenti a szó, az Úr eljövetele, nagyon aktív volt. Aztán, ahogy telt múlt az idő, ezt a lelkesedést egyre inkább azok a hangok váltották fel, hogy késik, hogy nem jön, nem is lesz itt semmiféle eredmény hirdetés. Fölösleges várakozni. Foglalkozzunk inkább mással. Foglalkozzunk inkább a hógolyózással. Értékeljük át a dolgokat. És aztán az egyházban megszülettek olyan gondolatok, hogy nem az a fontos, hogy visszajön-e Jézus, hanem az, amit tanított, az, amit mondott az életről. És még egy kis idő, és az ember már azon vette észre magát, hogy már az sem hozza lázba, amiket Jézus tanított. Meghaladottnak, ódivatunak tartotta. És szép lassan legendává, majd mondává, végül mesévé vált a legtöbb ember számára. És te elhiszed? Elhiszed azt, hogy Jézus a vízen járt? Hogy több mint 5000 embert jól lakatott néhány kenyérrel? Hogy bénákat állított lábra? Hogy halottakat támasztott fel? Elhiszed, hogy lecsendesítette a tengert? Hogy vakoknak adta vissza a látását? Hogy leprásokat tisztított meg? Te elhiszed, hogy meghalt, de a 3. napon feltámadt? Elhiszed, hogy visszajön ítélni élőket és holtakat? Akár már ma? Elhiszed? De jó is az, hogyha igennel tudunk ezekre a kérdésekre válaszolni. De nézzük meg most ugyanezt egy másik nézőpontból. Ézsaiás próféta egy olyan korban szólalt meg, amikor az emberek tele voltak reménykedéssel. Nem volt igazán jó soruk, de mégis reménykedtek. Mert végre volt egy olyan uralkodó, egy olyan király Izraelben, aki bölcs politikai érzékkel behódolt a fenyegető asszír nyomás előtt, és hűbéresküt fogadott az akkori világ legbefolyásosabb világhatalmának. Igaz, hogy cserébe elvártak néhány apróságot Asszíria uralkodói. Adókat vetettek ki, a templomba vitték, jeruzsálemi templomba vitték Assur, asszír főisten oltárát, de legalább békesség volt. Mit árthat egy szobor? Hiszen a legnagyobb hatalom Istenéről van szó. Asszíria a világ legnagyobb hatalma volt, a legnagyobb hatalom betette a szobrát a templomba, jó helyen van az ott. Ézsaiás próféta feladata, hogy figyelmeztesse a népet. Nem lesz ennek jó vége. Mert ami ma egy szobor, az holnap bálvány. Amit ma mások istenének tekint a nép, az holnap már fenyegetően át akarja venni az irányítást az élet felett. Mert ha már ott a szobor, akkor csak tegyünk oda is valamit, valami kis ajándékot, egy kis áldozatot, ki tudja, talán még hasznunkra is lesz. És szép lassan átadják az irányítást a szobornak. Pedig a szobor az csak egy tárgy. Mégis az Istentől való elfordulást segítő tárgy. Emlékszünk Ádám és Éva esetére? Ettek a jó és rossz tudás fájának gyümölcséből. Azt gondolták, azt mondták, hogy ez csak egy gyümölcs, kívánatos, szemrevaló, biztos finom lehet. Hova vezetett ez a gondolat? Az Istennel való szakításhoz. Mert az ember olyanná akart lenni, mint Isten. Naggyá akart lenni. És evett arról a fáról, és naggyá lett. Legalábbis ő azt gondolta. Azt gondolta, már tudok valamit, már tudom, mi a jó és a rossz, már Isten vagyok. Csak hogy attól a gyümölcstől még nem lett istenné. Ezt írja Ézsaiás, mert jön a seregek urának napja minden kevés és magas ellen, mindenki ellen, aki nagyra tartja magát, de majd megalázott lesz. Igen, Izrael vezetői, sőt a nép tagjai is nagyra tartották magukat. Ők megmutatták, hogy van békesség. Igen, mi megcsináltuk. Ügyesek vagyunk. Megoldottuk, hogy ne az történjen, mint a többi környező néppel, hogy felszámolta őket az asszír sereg. Mi megmaradtunk. Igaz, meg kellett alkudni egy kicsit. Csak hogy eközben, ahogy Ádám és Éva, hátat fordítottak az Istennek. És ez a hátat fordítás, ez bennünk is ott van. Lehet, hogy nem szándékosan, de újra és újra megtesszük. Miben bízunk? Kiben bízunk? Ki irányítja az életünket? Erre a kérdésre a legtöbb ember ma azt válaszolja nagy öntudattal. Hát ki irányítaná az életemet? Én. Az életem az én kezemben van. Senki nem irányít, senki nem befolyásol. De kérdezzünk meg egy marketingest, egy reklám szakembert, és elmondja, hogy mennyire könnyű az embereket irányítani. A legnagyobb trükk, hogy az embernek azt kell hinnie, hogy ő akarja azt a terméket, vagy azt a szolgáltatást. De nem csak a reklámok virága befolyásol. Kinek a kezében vagy? Mindennek a kezében, amitől életed megjobbulását, megújulását, a problémáidra való megoldást, bátorítást, vigasztalást, tanácsot vársz. Ezek a mi bálványaink. Nem szobrok, de jelen vannak az életünkben. Sokaknak az anyagiak, a bálványok, a pénzt tartják minden gondjuk forrásának, ugyanakkor a megoldásnak is. De ott vannak a szenvedélyeink, a múlt héten is emlegetett képernyő függőségünk, a sportok iránti rajongásunk, a reggeli kávénk, a családunk. Bármi, amiről azt mondjuk, hogy ettől jobb az életem. Természetesen ezek önmagukban nem feltétlenül rossz dolgok. Az az Assur szobor ott a jeruzsálemi templomban is csak egy szobor volt. Tekinthettek úgy rá, mint művészeti értékre. És amikor láttuk azt néhány évvel ezelőtt, hogy az iszlám állam az ilyen szobrokat rongálja, akkor óriási volt a felháborodás, teljes joggal. Egy művészeti értéket tesznek tönkre. Egy történelmi hagyatékot. Ezzel nincs is baj. Az a baj, ezek a dolgok valóban bálványokká válnak, azaz átveszik Isten helyét az életünkben. Mert nem azt mondjuk, hogy nem bírok Isten nélkül felkelni, hanem azt, hogy nem bírok kávé nélkül felkelni. Nem azt mondjuk, hogy Isten éltet, hanem azt, hogy a családomért élek. Nem azt mondom, hogy imádom Istent, hanem azt, hogy imádom a focit. És így tovább. Mai igénk arról beszél, hogy eljön majd a nap, amikor mindezek felszínre kerülnek. Amikor helyükre kerülnek a dolgok, amikor egyértelművé lesz, hogy minek kellett volna fontosnak lennie, és valójában mi volt az. Porba hajtja az ember büszkeségét, és megalázza a halandók nagyságát. Csak az Úr magasztaltatik föl azon a napon. A bálványok pedig semmivé lesznek egészen. Bebújnak majd a szikla barlangokba és a föld repedéseibe, az Úr félelmes fensége és méltósága elől, amikor föl kell, hogy megrémítse a földet. Azon a napon odadobja az ember a vakondoknak és denevéreknek ezüst és arany bálványait, amelyeket azért csinált, hogy leboruljon előttük. Nem kellene megvárnunk ezt a napot. Mert akkor valóban félelmetes lesz az a nap, ahogy arról Jézus is beszélt. Hanem már most úgy kellene élni, ahogyan Pál apostol is fogalmaz. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítélem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ezt a mondatot még egyszer felolvasom. Most is kárnak ítélek mindent. Mindent. Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Advent, bőti idő. Egy olyan időszak, amikor leginkább arra az Istenre kellene figyelni, aki mindenről lemondott, egyszülött fiát adta, hogy nekünk utat nyisson a mennyei hazába. Advent azért van, hogy feltegyük magunknak a kérdést, mi az, ami elválaszt engem az Istentől? Mi az, ami elválaszt engem Krisztustól? A karácsony előtti nagy takarítás kezdődjön azzal, hogy megpróbálunk rendet tenni az életünkben, a lelkünkben. Hogy helyükre kerüljenek a dolgok. Hogy nem a félelemtől reszketve, szikla barlangokban és a föld repedéseiben bújkálva, nem a denevérekkel és a vakondokkal, ahogy az ige mondja, hanem az égre emelt tekintettel várjuk a mi Urunk érkezését. Egyenesedjetek fel, emeljétek fel fejeteket, mert közeledik megváltásotok. Mert jön, nem késik, jön már, jövel Uram Jézus. A figyelmünk fenntartására pedig azt javaslom, hogy naponta olvassuk az Isten igéjét. Vegyük elő a Bibliát, és nyitott szívvel lapozzuk. A gyerekeknek készítettünk egy adventi naptárat. Minden napra egy-egy apró kis tárgy van benne. Eleinte az elmúlt héten haszontalannak tűnő dolgok voltak, aztán rájöttek a gyerekek, hogy ezek az apró, napról napra elhelyezett kis dolgok, ezek egy valamivé állnak össze. És mára már áll egy épület, de még közel sincs vége. A teljes kép majd csak szenteste áll össze. Adventi naptár lehet az Isten igéje. Lehet, hogy van, amit még nem értünk. Hogy mi miért történik az életünkben. Hogy mi mit jelent a Szentírás lapjain. De a kép össze fog állni. Össze fog állni, de csak akkor, hogyha elővesszük. Ha elővesszük ezeket az adventi kis ajándékokat napról napra. Össze fog állni akkor, amikor eljön az Úr napja. Mert eljön. Így legyen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, Te egyszülött fiadat küldted ebbe a világba, hogy általa örök életünk, üdvösségünk lehessen. Urunk, mi sokszor csak ebben a földi létben gondolkodunk. Azt gondoljuk, hogy ebben szeretnénk a legjobbat, a legtöbbet kihozni önmagunkból. De Te olykor-olykor nyitogatod a mi szemeinket, ahogy ma is teszed ezt. A Te igéden keresztül, hogy meglássuk azt, ami sokkal több ennél a földi életnél. Amiért valóban, ahogy Pál apostol mondja, kárnak és szemétnek lehet ítélni mindent. Kérünk Téged, Te segíts bennünket, hogy egészen Krisztusra tudjuk bízni a mi életünket. Hogy egészen a Te kezedből tudjuk elkérni a mi utunkat. Te vezess bennünket. Te vezess és Te tégy alkalmassá, Te tisztíts meg bennünket, hogy elérkezzünk Te hozzád. Jézus Krisztusért, a mi Urunkért, hallgass meg. Amen.